Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Ilisz László. Most először arról, hogy 22 év börtönre ítélték Enrique Tarriót, a Proud Boys nevű szélsőjobboldali csoport egyik vezetőjét, a Kapitólium elleni zavargások megszervezéséért. Ez a leghosszabb börtönbüntetés eddig, amit kiosztottak az eset kapcsán. Kalapos Mihály Magyarics Tamást, az ELTE emeritus professzorát, Amerika szakértőt kérdezte.
Eddig 15-18-17 éves börtönbüntetések voltak. Valószínű, hogy példát akarnak statuálni, mert többek között azért is védekeznek Tarrióék, hogy ő személyesen nem is nagyon volt jelen, de a vád azt mondja, hogy annyira befolyásos, olyan mértékben tudja az embereket befolyásolni, hogy mindenképpen ő az egyik fő elidézője az eseményeknek. Nagyon súlyos bűncselekménnyel vádolják, államellenes összeesküvés, amit nem nagyon szoktak a vádhatóságok alkalmazni. A bíró azt mondta, hogy ebben az esetben arról van szó, hogy egy békés hatalom átadás megakadályozására történt kísérlet, és ez gyakorlatilag súlyosbítja a felelősségét. Felebezés lesz, tehát még nem ez az utolsó szó ebben az egész ügyben, de mindenképpen ez a 22 év ez elég is súlybüntetés.
Az amerikai társadalom ennyi időtávlatából hogyan tekint a Kapitólium elleni zavargásokra? Mennyire egységes és mennyire tekinti a demokrácia elleni támadásnak?
Fölmérések voltak, hát természetesen a fölméréseket azért bizonyos fenntartásokkal kell fogadni, de úgy általában az embereknek hálmned része úgy gondolja, hogy felelősséggel tartoznak azok, akik azokat az eseményeket kiváltották, ösztönözték, megszervezték, hogy egyáltalán nagyon szervezett volt, és nem félig meddig spontán. Itt azért ketté válik az amerikai társadalom, az úgynevezett baloldal, tehát a progresszek és a liberálisok gyakran együttetően úgy gondolják, hogy súlyos felelősség terheli ezeket az embereket, 97-98%-ról beszélnek, viszont a konzervatívoknak csak idézőjelben azt elgondolja úgy, hogy ez egy olyan súlyú cselekmény volt, ami mindenképpen precedens jellegű, és hát ennek megfelelően kell kezelni. Hogyha Trumpnak a felelősséget firtatják, akkor itt már azért alacsonyabbak a számok, itt 40% körül vannak azok, akik úgy gondolják, hogy Trumpot felelősség terheli ebbe az ügyben.
Ezek az ítéletek milyen hatással lehetnek ma majd az amerikai elnök választásra?
Valószínűleg szerintem közvetlen hatást nem fognak gyakorolni. A közvetlen hatást a Trump elleni vádak, illetve bírósági eljárások gyakorolhatnak, bár legalábbis eddig úgy tűnik, hogy ezek nem nagyon változtattak a Trump megítélésén, sőt, Trumpnak a népszerűsége még nőtt is. A négy ügy közül, akár alkotmányjogi, akár a választás szempontjából súlyosabb az egyrészt a olyan a hatodikai eseményekbe való felelőssége, illetve a georgiai választásokat befolyásolni kívánó telefonbeszélgetései. Ezek tűnnek súlyosabbnak a republikáns táboron belül. A legutóbbi felmérések szerint még mindig 30-40 ponttal vezet az utca következő DeSantis előtt, akit különben már kezdenek befogni a többiek. DeSantisnak a népszerűsége vagy megválaszthatósága több kérdőjelt vett fel a republikáns táboron belül is. Ami az országos felméréseket érheti, a legutóbbi felmérés szerint Biden 7-10 ponttal vezet országosan Trump előtt, viszont Trump Kamala Harris párnál már 5%-kal Trump vezetne, ami azt jelenti, hogy Trump igaz, hogy nem nagyon népszerű az emberek többségénél, viszont Biden sem, és az emberek több mint 70% úgy gondolja, egyiknek se kellene indulni. Egy ilyen versenynél nem csak arról van szó, hogy X-nek Y-nak abszolút mértékben milyen a támogatottságám, az, hogy az ellenfele milyen helyzetben van, és most azért, hogy a számok mutatják, Trumpnak minden jogi baja és megpróbáltatás ellenére Biden nem nagyon tudott elhúzni Trump elől, ami hát eléggé súlyos indikát jelent mindkettőkre, illetve az amerikai politikai életnek az állapotára.
Új közös valután dolgoznak a BRICS országok, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója szerint a digitális pénz lehet a közös valuta. Ennek kidolgozásával ezek az államok már sokkal előbb is járnak, mint akár az Európai Unió vagy az Egyesült Államok. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Máté Rékát, az NKE Eötvös József Kutatóközpont, Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársát.
A világ legnagyobb devizatartaléka jelenleg az amerikai dollár. Számos országnak már több évtizede kellemetlen az, hogy a különböző más országokkal folytatott kereskedelmi tranzakcióikat dollárban kell végezniük, vagy dollárban szokás végezni. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók mindezt a korábbi elégedetlenséget csak még inkább felerősítették, de a nyugat politikai értékeivel nem mindenben egyetértő, és nem feltétlenül egyetértő többi ország számára is ez egy ilyen vészjelzés volt, ami Oroszországgal történt. Nevezetesen az, hogy Oroszországot leválasztották a SWIFT rendszerről. Vagyis nem tud részt venni azokon a fórumokon, ahol a nemzetközi kereskedelem zajlik, és legalábbis nem dollárban. Ezért aztán sokkal inkább felerősödött az alternatív megoldások keresése, tehát Oroszországnak és a vele szorosan együttműködő, vagy vitatottan együttműködő Dél-Afrika és Kínának nem áll érdekében, hogy a dollár pozícióját ilyen magasan tartsa. Tehát nekik saját érdekük már csak katonai szempontból is, hogy valamivel gyengítsék a dollár erejét.
Mennyire lehet jó megoldás ebben a helyzetben a közös valuta ezen országok között, illetve melyik lehet ebben az esetben a közös valuta? Ugye automatikusan a yuanra gondolunk, viszont felmerül az a kérdés, hogy Oroszországnak ebben a helyzetben, tehát amikor ugye a SWIFT rendszerről megtörtént a lekapcsolása, mennyire elfogadható az, hogy erősítse Kína pozícióját esetlegesen azzal, hogy a közös valuta az a yuan?
Igen, automatikusan arra gondolunk, hogy mivel a legtöbb ország Kínával egész biztosan kereskedik, akkor a yuan vagy a más néven a renminbi lenne az a valuta, amit közösen elfogadnának. Csak hogy ez nem csak, hogy Oroszországnak nem lenne a legideálisabb megoldás, hanem egy másik tagállamnak sem. Tehát különösen például India nem szeretné azt, hogy az ő saját valutája másodrangú legyen. Hogyha ezt elfogadnák a BRICS tagállamok, akkor az egyértelműen két pólusúvá alakítaná át a világgazdaságot, amelyikben egyrészt ugye a dollár, másrészt a kínai renminbi foglalna helyet. Indiának jóval hosszabb távon jóval több kapacitás lehet, mint jelenleg van Kínának. Úgy humán erőforrás szempontjából, mint demográfiai szempontból, mint gazdasági szempontjából. Ezért aztán én nem nagyon hiszem azt, hogy a kínai valuta lenne az, amit bevezetnének a BRICS tagállamok. Felmerültek olyan hírek, hogy az 5R, vagy az R5 nevezetű 5 tagállam által kibocsájtott valutáról neveznék el a közösen használt devizát, de erről még semmi konkrétumot nem lehet tudni. Ezt én valószínűbbnek tartom, mint azt, hogy egész egyszerűen átvennék a kínai a yuan használatát. Viszont még valószínűleg tartom azt, hogy egész egyszerűen csak a saját devizájukban való kereskedelmet szeretnék megerősíteni. Ennek pedig az a módja, hogyha digitális valutát használnak, és ennek nagyon nagy az esélye. Már kb. 2-3 éve Kína bevezette már a digitális valutáját, és azt már teszteli. India bevezette, Oroszország pár hete fogadta el, kb. Egy hónapja fogadta el az erre vonatkozó törvényt, kb. 3 hete teszteli. Ekközben ugye az Európai Unió digitális valutája és a dollár digitális formátuma még nincs is kiforva. Tehát ilyen szempontból a BRICS tagállamok lépés előnyben vannak. Ez azt jelenti, hogy egymás között úgy fognak tudni kereskedni, hogy kikerülik a SWIFT rendszert, a különböző más nemzetközi kereskedelmi rendszereket, és sikerül sokkal olcsóbban lebonyolítani a különböző tranzakciókat. Ebben az esetben mindenképpen megerősödne a saját valutájuk.
A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik, maradjanak velünk.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Olaszországba idén már 113 ezer illegális migráns érkezett, többen, mint tavaly egész évben. A Lampedusa szigetén lévő elvileg 400 fős táborban több mint 4000-en zsúfolódtak össze. Az olasz kormány egyfelől további szigorításokat tervez, másfelől felismerte, hogy az ország munkaerőpiacának a következő 3 évben több mint 800 ezer fizikai munkásra lesz szüksége. Ezért egy új törvényjavaslat 452 ezer bevándorlónak lehetővé tenni a letelepedést. Herceg Zsolt erről beszélgetett Szomráki Béla újságíróval, Olaszország szakértővel.
Ennek a hátterében az a felismerés áll, hogy a migrációt a tengeren önmagában megállítani nem lehet. Lehet ugyan kísérletezni a migrációs paktummal, amelynek értelmében a Olaszországba beáramló migránsok jelentős részét tovább kéne osztani kvóták szerint az Európai Unió tagállamaiban. Ez önmagában a kérdés nem oldja meg, mindenféleképpen arra van szükség, hogy egyfajta legális utat nyissunk a migrációnak azért, hogy akik arra valóban érdemesek, van valami hasznosítható tudásuk Európában, nevezetesen Olaszországban, azok az életük kockáztatása nélkül az embercsempészek cinikus üzleti modelljébe való beleszaladás nélkül el tudjanak jutni abba az országba, ahova vágynak. Ennek az elképzelésnek van egy másik oszlopa is, és emiatt hívott össze Meloni körülbelül egy hónappal ezelőtt Rómában egy nagy nemzetközi tanácskozást, hogy Afrikán belül kell elkezdeni megoldani a problémát, ott kell felállítani, ha nem is hotspotokat, de mindenképpen az egyes tagállamokban kellene olyan beruházás, amelyek segítségével a kibocsátó országok azok egyre kevesebbet bocsájtanának ki idővel, de hát persze ez egy hosszú távú terv, hiszen addig háborúk, forradalmak, puccsok tarkítják főleg az afrikai országoknak a térképét, ezért erre csak hosszabb távon lehet számítani, de mindenféleképpen ez kell, hogy legyen az irány.
Az olasz kormány és az olasz elnök felismerte, Olaszországnak munkásokra van szüksége, de ha ez így is van, akkor feltételezem nem orvosokra, tanárokra, mérnökökre vagy ügyvédekre, hanem inkább olyasmire, amit Olaszországban is el kell végezni, de lehet, hogy az olaszok nem szeretnék, vagy túlságosan meg kellene fizetni őket az afrikaiakhoz képest, tehát inkább Olaszországnak napszámosokra, szerelőkre, sofőrökre és szállodaportásokra lenne szüksége?
Valóban így van, de a felismerésnek ez a része nem új keletű. Az illegális migránsok már mint azok, akik a tengeren életben maradtak, ezek után azok, akik Olaszországban maradtak, azok általában Dél-Olaszországban a különböző mezőgazdasági betakarítási munkákat végezték valóban éhbérért, méltatlan, embertelen körülmények között, ennek is véget akar vetni a kormányzat. Voltak már erre az előző kormányzatok részéről is lépések, de amikor azt látták az előző kormányok, ezek általában baloldali kormányok voltak, hogy ettől még azok, akik felszabadultak a kvázi rabszolgamunka alól, még nem váltak olyan egyedekké, akiket szavazó polgárokká lehetne alakítani. Tehát az egész kellene törvénykezési háttér, meg kéne változtatni lent a Dél-Olaszországban a vállalkozók mentalitását, ez persze a reformokra, pénze van szükség, beruházásra, iskolázásra és így tovább. Tehát itt sok tényező találkozik, egyrészt valóban a munkaszükséglet, amelyet a különböző kormányok, nem csak a Meloni-féle kormány, mondom, már megpróbáltak valamilyen szinten orvosolni például azzal, hogy az éves kapacitást, ami meghatározta, hogy hány ember jöhet külföldről, természetesen harmadik országból, Afrikából, vagy Közel-Keletről, vagy akár Közép-Ázsiából, Olaszországban ilyen munkát végezni, mondjuk 20-30-40 ezer, ezeknek a számát folyamatosan növelték, de ez önmagában ez a növekedés nem oldotta meg a problémát.
Kerestem számokat, én azt találtam, hogy Olaszország munkaerő piacának 833 ezer emberre lenne szüksége a következő 3 évben, és most 452 ezer dolgozónak teszik lehetővé, hogy az országban maradjanak és immáron legálisan dolgozzanak. De hogyha jön majd velük, vagy utánuk jön a családjuk, a feleségük, a gyerekeik, akkor összesen végül is mekkora népességet készül most néhány éven belül befogadni Olaszország, és ez milyen következményekkel jár majd, hogyha a beilleszkedésüket és minden más kockázatot, illetve előnyt is figyelembe veszünk.
Én úgy látom, hogy ez sajnos elsősorban csak egy kommunikációs csata, toroköblögetés, mert igazából Olaszországban kb. 5-6 millió olyan Afrikából és egyéb peremvidékekről származó ember él, és részben vagy nagyobb részben dolgozik, akik az elmúlt 40-50 év alatt szivárogtak be Olaszországba, és lassanként elnyerték azt a jogot, hogy kapjanak letelepedési engedélyt, sokan közülük már állampolgárságot is. Ez komoly mértékben, de még nem kritikus kritikus mértékben változtatja meg a népesség összetételét, azért azt nem mondhatjuk, hogy olyan helyzet alakult volna ki, annak ellenére, hogy nagyon komoly számokról van szó, mint például Franciaországban vagy Németországban. Az biztos, hogy ha ebből egyáltalán meg is valósul valami, ez olyan rettenetesen nagy változásokat rövid távon nem hoz magával, még akkor is, hogyha az olasz baloldal ebben látja a túlélésének a nagy lehetőségét, miután a munkásosztály kiszaladt alóla, és a különböző kisebbségek felkarolása sem, noha gőzerővel folyik, de nem hozza meg a kívánt eredményt, hiszen a demokrata párt és a többi hozzá hasonló pártok népszerűsége az együttesen sem éri el a 25-30%-ot, hogyha választások lennének, akkor nagyon csúnyán ismét alul maradnának. Úgyhogy ezért ők is melengetik azt az elképzelést, hogy nagyjából engedjük meg mindenkit, aki valamit fel tud mutatni, sőt, aki nem tud felmutatni semmit, azt is engedjük be humanitárius okokból, képezzük ki őket, és aki már iskolába is jár, mondjuk elvégzett 2-3 osztályt kisgyerekként, akkor előbb-utóbb ő is kapja meg az állampolgárságot, mert akkor 5-6-8-10 éven belül ő is szavaz, és nyilvánvalóan ránk fog szavazni, gondolják, az viszont eszükbe sem jut, hogy nem egészen nyilvánvalóan talán, de lehet, hogy a saját szervezeteikre, a saját érdekvédelmi, vagy politikai szervezeteikre fognak szavazni, úgyhogy itt egy óriási politikai kavar is van a háttérben, ez a 400-valahány ezer munkahely, amit be kéne tölteni, ez annál is inkább illuzórikus, hogy ezt majd be fogják tölteni afgánokkal, vagy nigériai, vagy málibeli emberekkel, mert hiszen Olaszországból egyébben a pillanatban tudomásom szerint jóval több fiatal távozik külföldre, mert ezek a munkakörülmények nem megfelelőek, vagy több pénzt remél keresni máshol. Ha beengednek 450 ezer embert, amit azért kétlek, hogy ezt rövid időn belül meg lehet csinálni, akkor is újabb típusú kizsákmányolásnak lehetünk a tanúi, amelyben az európai országok tovább éltetik a gyarmatosítást, most már a saját területükön próbálják meg, akarva, nem akarva, de mégiscsak ez történik, kizsákmányolni azokat a szegényeket, akiket a rettenetesen nehéz életkörülményeik, és hangsúlyozom, az embercsempészeknek ez a bizonyos üzleti modellje Európába hajszol. Szóval ezt egészet egészen másképp kell elkezdeni megközelíteni, és ennek a megközelítésnek a kezdete ez az olasz törvényjavaslat, de azért a számokat én egy kicsit túlzónak látom, elsősorban a jelenlegi olasz munkaerőpiac lehetőségeinek a figyelembevétele alapján.
Szlovákiában az év végéig mintegy 500 hivatásos katonát helyeznek készenlétbe, hogy szükség esetén vegyes járőrökben segítsék a rendőröket az illegális migrációval összefüggésben megnőtt feladataik ellátásában. Így döntött a pozsonyi kormány. A belügyminisztérium az illegális migráció folyamatos növekedésével indokolja az intézkedések szükségességét. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Szlovákiában az utóbbi időszakban jelentős mértékben megnövekedett másodlagos tranzitmigráció tapasztalható, miközben olyan számokról van szó, amelyek már 2021 óta jelentősen meghaladják a 2015-ben tapasztalt szintet. A belügyminisztérium közlése szerint tavalyhoz képest idén megsokszorozódott az elfogott illegális bevándorlók száma, és már meghaladta a 27 ezret. A szlovák kormány szerdán meghozott döntésének értelmében naponta 500 hivatásos katona segítheti a rendőrjárőrök illegális migrációval kapcsolatos munkáját, objektumokat őriznek és a személyszállításban is segítenek majd. Ódor Lajos, a szakértői kormány miniszterelnöke rámutatott, hogy korábban a nyár előtt a migrációs nyomás még nem volt olyan intenzív és jelentős, hogy a hadsereg segítségére lett volna szükség.
Teraz pri týchto počtoch sme narazili na nejakú kapacitu a preto to riešime teraz.
Megnövekedett ez a nyomás, és felmerültek a gondok a kapacitás terén, ezért foglalkoznunk kell a helyzet megoldásával, mutatott rá a miniszterelnök. Elismerte, hogy elővigyázatosságból csapatokat lehetett volna vezényelni a szlovák-magyar határra, de hozzátette, kérdés, hogy egy ilyen lépés nem váltott volna-e ki még nagyobb aggodalmat, és nem vezetett volna-e találgatásokhoz. Ódor Lajos mindazonáltal úgy vélekedett, az ország számára az illegális migráció nem jelent közvetlen fenyegetést.
Žiadny vážnejší bezpečnostný incident nikde nebol.
Kijelentette, a helyzetet ellenőrzésük alatt tartják, s eddig nem került sor komolyabb incidensekre. Martin Královics belügyi államtitkár elmondta, hogy dolgoznak a nagykürtösi gyűjtőcsarnokban lévő migránsok számának jelentős csökkentésén. Kedden körülbelül 700-an tartózkodtak ott.
Veľké množstvo podarilo ľudí odtiaľ odviezť a distribuovať po oddeleniach cudzineckej polície.
Az emberek nagy részét azóta sikerült elvinni és elosztani az idegenrendészeti osztályok között az ország egész területén, mondta az államtitkár. A nagykürtösi járásban a Szlovák Vöröskereszttel együttműködve szerdától száraz ételt biztosítanak napi háromszor, illetve ivóvizet. Az államtitkár kijelentette, az átutazó migránsok nem akarnak Szlovákiában maradni. Martin Královics szerint az lenne az ideális, ha törölnék a szlovákiai tartózkodásról szóló igazolást, amelyet a kormány is jóvá hagyott. A változtatást még a parlamentnek is el kell fogadnia. Az államtitkár azt mondta, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásával felvilágosító kampányt fognak folytatni az illegális migrációval kapcsolatban. József Bozsik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke megjegyezte, az állam illetékes szerveinek készen létben kell állniuk, az önkormányzatok és a polgárok pedig csak a segítségükre lehetnek nekik. Egyúttal felszólította a belügyminisztériumot, hogy mérje fel az ügyben érintett önkormányzatok kiadásait, és ezeket a megfelelő módon térítse meg. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Ilis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszonthallásra!